Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ez a Trend FM-en a Reggeli Monitor Extra, amiben reggeli hírműsorunk legjobb beszélgetéseiből hallhatnak egy válogatást. Ez ma is így lesz, így a műsorban elsőként a babaváró hiteligénylések csökkenésével foglalkozunk, illetve arról, hogy a bankok milyen ajánlatokkal versenyeznek az újabb ügyfelekért, majd ezután egy állami lakásfelújítási támogatási rendszerrel foglalkozunk, amit az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ajánl a kormány számára, ugyanis valószínűleg így jobban működne a lakások felújításának jelenlegi rendszere is. Már is kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ötödére csökkent a babaváró hitel igénylések száma az idei első két hónapban. A Bankmonitor pénzügyi elemzője elmondta, januárban 716 házaspár igényelt babaváró hitelt, és bár a február erősebb volt, az 1231 igénylő még így is jelentősen elmarad a korábbi időszak 4-5 ezres átlagától. Ezért a bankok között egyre nagyobb a verseny az ügyfelekért, már csak azért is, mert a babavárosok közül sokan lakáshitelt is igényelnek. Mivel a babaváró esetében az egyes bankok hitelkondíciói azonosak, a pénzintézetek mind nagyobb összegű bónuszokkal csalogatják magukhoz az ügyfeleket. Fülöp Norbert Attilával Lakatos László beszélgetett.
Az elmúlt években nagy segítség volt a babaváró hitel a fiatal családalapítóknak, ráadásul pont úgy, hogy közben elszálltak az ingatlanárak, tehát nagyon szükség is volt erre a plusz forrásra. Most mi a helyzet, mennyire népszerű ez a hitelforma?
Nagyon érdekes a helyzet a babaváróval kapcsolatban. Sokáig ugyanis tavaly úgy tűnt, hogy évvégével véget ér ez a kedvezményes konstrukció. Emiatt a múlt év decemberében elképesztő dömping volt. 70 milliárd forintot meghaladó volt a babaváró folyósítás, ami gyakorlatilag a kétszerese az előző havinak. Tehát évvégén volt egy ilyen felfutás, de miután a kormány meghosszabbította 2024 évvégéig a babavárót, ezután egy természetes lecsengést láthatunk idén, úgyhogy az igénylések száma gyakorlatilag bezuhant. Januárban mindössze 716 pár igényelte, februárban pedig kicsivel többen, mint 1200-an, tehát látszik, hogy valójában nagyon sokan előre hozták a babaváró igénylést, tartva attól, hogy kifutnak a lehetőségből, és ezt fog most szépen visszakorrigálni. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi átlag, ami a 4-5 ezer szerződés volt körülbelül havonta, az itt szép lassan elérhető lesz ismét.
Gondolom most, hogy a piaci hitelezés is visszaesett, felértékelődtek a babaváró hitelek a különböző pénzintézeteknek. Ennek látszik a piacon már nyoma?
Igen, látszik. Hát eleve tudni kell, hogy a hitelezés Magyarországon egyre inkább a támogatott hitelezésről szól. Tavaly csaknem 40%-a gyakorlatilag a hiteleknek valamilyen támogatott hitelkonstrukció volt. A másik, ami nagyon fontos, hogy egyre többen nem egy támogatást vagy hitelt vesznek igénybe az ingatlanvásárláshoz, hanem többet próbálják kombinálni a lehetőségeket, akár csok támogatás, babaváró hitel, csok hitel, és amennyiben ez nem elég az ingatlan megvásárlásához, akkor még piaci lakáshitelt is igényelhetnek mellé a családok, és egy ilyen kombinációból áll össze általában az ingatlan vásárlásnak a finanszírozása. Most azzal, hogy visszaesett a lakásvásárlási kedv jelentősen, ez a babavárónál is érti a hatását némileg, hiszen a babavárónak a háromnegyedét a fiatalok ingatlan célra fordították, tehát nagy kérdés, hogyha valaki most vesz egy babavárót, vajon mire fordítsa ezt a pénzösszeget. Mondjuk be is lehet akár fektetni, akár állampapírt lehet belevenni, tehát van nagyon sok lehetőség. Már csak azért is, hogy a babaváró alapesetben az első 5 évben kamatmentes, és amennyiben megszületik legalább egy gyerek ez idő alatt, akkor az is marad a futamidő végéig. Tehát ez egy alapvetőleg nagyon-nagyon olcsó konstrukció.
De hol éli meg ez a bankoknak? Tehát tulajdonképpen akkor egy babaváró folyosítása, vagy akár egy csokhitel folyosítása, vagy csok folyosítása az azért éri meg, mert általában a jelenlegi árak mellett muszáj hozzá piaci hitelt is fölvenni, és akkor azért a marzsért érdemes dolgozni, vagy egyébként ezeken is keres a bank?
Részben ez igaz, tehát egyrészt fontos, hogy a babaváró mellé a pár lakáshitelt is igényel, ugyanannál a banknál tegyük fel, akkor a lakáshitelből is profitja származik a banknak, de nagyon lényeges, hogy a babaváró hitel csak az ügyfél, a család számára kamatmentes, a kamatot a bank megkapja az államtól. Tehát valójában a babaváró hitelen a bankoknak jelentős bevétele van, megéri mindenképp ezt folyósítani, nyereséget tudnak realizálni rajta. Éppen ezért van az, hogy a jelen helyzetben, amikor bezuhant a babaváró igénylések száma, a bankok képesek jóváírást adni az igénylésért cserébe. Tehát most azt látjuk, hogy 100 és 200 ezer forint közötti jóváírást, kvázi ajándékpénzt adnak csak azért az igénylőknek, mert tőlük veszik fel az adott babaváró hitelt.
És akkor ebből mi olvasható ki? Érezhető a különböző bankok kedvezményein, hogy mennyire sok lakáshitelt szoktak kiadni? Tehát van ebben egy olyan is, hogy akinek a legnagyobb szüksége lenne erre a forrásra, erre az üzletre, az adja a legnagyobb kedvezmény? Tehát mondjuk úgy a piaci részesedéséből kiindulva?
Nem, ilyet nem látunk, tehát az, hogy melyik bank mennyi jóváírást ad az igénylő pároknak, ez egyáltalán nem függ se a piaci részesedéstől, se attól, hogy a jelzáló hitelezésben hanyadik helyen vannak a ranglistán. Azt gondolom, hogy ez kizárólag üzletpolitikai döntés, hogy a babavárót mennyire tekintik fontosnak, vagy mennyire nem. Illetve hát a másik, hogy a bankok között nagyon sok szinten megy a verseny, valamelyiknek több fiókja van, valamelyiknek kevesebb, valamelyiknek több reklámja, a másiknak kevesebb. Ez is egy promóciós megoldás lehet, hogy a jóváírás, nagyobb jóváírást kommunikálnak, és abban bíznak, hogy így majd őket választják a fiatalok.
Akkor tulajdonképpen itt a reklámbüdzsé egy részét adják vissza a bankok, de hogy mit várnak el ezért az ügyfelektől? Tehát valószínű, hogy nem puszira adják ezt a pénzt, ahogy szokták mondani, tehát némi röghözkötés, vagy valami más feltétele is van.
Röghözkötésről nem beszélhetünk, mert maga a babaváró egyébként már egy valamennyire röghözkötés, hiszen amelyik banktól igényeljük, jó eséllyel 20 évig annak a banknak az ügyfelei leszünk. Ezt a hitelt idő előtt visszafizetni, amennyiben nem történik valami olyan dolog, ami miatt ezt meg kell mindenképp tennünk, nem érdemes, hiszen kamatmentes, nincs költsége. Egy ilyen hitelt nem érdemes idő előtt végtörleszteni. Mi azt látjuk, hogy a jóváírásoknak minden esetben van feltétele. A feltételek között lehet például az, hogy az adott banknál a pár nyisson bankszámlát mindenképp. Itt felmerül a kérdés, hogy mindig van egy számlának költsége, érdemes mérlegelni, hogy azért a kis plusz jóváírásért vajon érdemes a számlát nyitni, akarunk-e náluk bankolni a jövőben. Feltétel lehet egyébként az is, hogy legalább 9 vagy 10 millió forint legyen a babaváró hitelösszeg, amit felvesz a család. Ez nem hiszem, hogy probléma, azt látjuk, hogy a legtöbb pár azért a maximális 10 millió forintos babaváró összeget veszik fel. Egyébként ez nem kötelező, de hát ha egyszer kamatmentes, akkor mindenképpen célszerű kihasználni ezt a lehetőséget.
Ezek szerint érdemes végignézni a feltételeket, és a feltételekben nagyon nagy különbségek vannak? Tehát általában akár az is elmondható, hogy aki a legnagyobb kedvezményt adja, az teszi a másik oldalról a legnagyobb költségeket az ügyfelek nyakába?
Nagyon vegyes a kép, úgyhogy még ezt se lehet kijelenteni. Két megoldás van egy fiatal pár számára, vagy gyakorlatilag egyenként végigböngészi a bankoknak a weboldalait, és megnézi a babaváró feltételeket. Még jobb, hogyha nem csak a weboldal alapvető információiból tájékozódik, hanem megkeresi a babaváró hirdetményét a banknak. Abban pontosan ott lesz minden feltétel, ami a adott hitelhez kapcsolódik. Ha pedig ezt nem szeretné megtenni, tehát nem szeretné mondjuk 8-10 ilyen hirdetményt végigbogarászni, akkor kereshet egy olyan szakértőt, aki ezeket ismeri és tudja, és mondjuk összesítve elmondja a fiatal párnak, hogy számukra melyik lehet a legjobb megoldás. Ez a két út van. A lényeg, hogy mindenképpen nagyon gondosan kell tájékozódni, és nem bedőlni az első reklámnak, ami esetleg egy nagy összegű jóváírást ígér. Mindenképp meg kell nézni, hogy ezért mit kérnek cserébe, és össze kell hasonlítani a többi pénzintézetnek az ajánlatával.
Az elmúlt percekben Fülöp Norbert Attilával Lakatos László beszélgetett, és egy friss információ ezekben a percekben jelent meg az EKB kamat döntése, ami a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos emelést tartalmaz, azonban ezzel nem okozott meglepetést a jegybank, ezt követően pedig Christine Lagarde sajtótájékoztatója következik, a hírekben ennek részleteiről is beszámolunk, hamarosan folytatjuk műsorunkat.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Állami lakásfelújítási támogatást javasol az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet elmondta, hogy miközben a magyar lakásvagyon 80%-a nem felel meg az energetikai elvárásoknak, a kétszemjegyű hitelkamatok elriasztják az embereket attól, hogy beruházásokba kezdjenek. Koi László szerint a rezsitámogatás és a brüsszeli széndioxid kibocsátási engedélyek megvásárlása helyett egy 50%-os intenzitású állami lakásfelújítási támogatás kevesebb kiadást és jelentősebb adóbevételt jelentene. Koi Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
Úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett a lakosság építési kedve, de a hitelfelvételi kedve mindenképpen, és hitel nélkül nagyon nehéz hozzáfogni bármiféle építkezéshez. Az építési vállalkozók hogy tapasztalják, mennyire aktív a lakosság ezen a téren?
Valóban jelentős a megrendelések visszaesése a lakossági körből. A lakosság kivár, egyrészt nem fogadja el azt a átlagosan 10%-os építési termékáremelést, ami a múlt évi magas áremelés után ez év elején még jelentkezett, másrészt pedig a megtakarításait kétszámjegyű hitel kamatok mellett hát nem egészíti ki. Tehát két szempontból is kivárás van, hogy mérséklődnek-e az építési termékárak, lesz-e kedvezőbb hitel lehetőség, és sokan gondolkodnak abban is, hogy esetleg a kormányzat lép valamit még.
Valószínű, hogy mindenki erre vár, a szereplők is, mert mondjuk árcsökkentést nagyon nem lehet látni a piac oldaláról, vagy azért tapasztalhatók akár munkadíj csökkentések, vagy legalább némi kedvezmények a piac oldaláról, vagy ezt meg a szakma nem tudná elfogadni?
Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb építési terméknél, építési anyagnál van egy olyan tendencia, hogy árakciót, akciós termékeket hirdetnek a gyártók és a kereskedők. Ez gyakorlatilag egy 10-15% közötti árengedményt is tud jelenteni, annak függvényében, hogy melyik építőanyag kereskedő láncot figyeljük. Másrészt pedig, mivel jelentősen csökken az építőipar rendelésállománya, ezért egy nagyobb versenyre számítunk, itt május elejétől, lakossági vonalon is ez valahol az év közepétől érzékelhető lesz. Talán legkésőbb Budapesten és az agglomerációs övezetben és a Balatonnál, mert ott van a legtöbb munka még mindig.
És hát valószínű, aki ezeken a területeken építkezik, ők a legtehetősebbek is, talán őket érinti legkevésbé a jelenlegi helyzet.
Hát mindenkit érint a helyzet, de valóban talán a leginkább fizetőképes kereslet ezekben a régiókban van. Tehát összességében úgy gondolom, hogy itt az év közepén kedvezőbb lehet a megrendelő szempontjából az építési piac helyzete. Hosszabb távon azonban véleményem szerint semmi sem lesz olcsóbb. Tehát hogyha itt az év végére vagy a jövő év elejére gondolunk, akkor az a tapasztalat visszanézve több évtizedre is, hogy összességében nem lesz olcsóbb semmi sem, átmenetileg egy árkedvezményt én el tudok képzelni.
Hosszú távon mi jelenthetné a megoldást? Ugye az egyik megoldás az lenne, ha csökkennének a kamatok, de hát ugye ez a jelenlegi inflációs környezetben alapkamatcsökkentésre számítani nem nagyon lehet, és ez viszont erősen rányomja a bélyegét a banki kamatokra is. Bár egyébként most azok is az alapkamathoz képest viszonylag kedvezőek, csak hát az ügyfél ezt nem nagyon tudja megfizetni. Az Évosznak van-e valami javaslata, hogy hogyan lehetne segíteni akár a lakosságnak, akár a vállalkozóknak?
Összességében úgy látjuk, hogy a nagyobb feladat az a lakásfelújítás területén van, és a lakosság is inkább ezen a területen szeretne lépni, elsősorban energiamegtakarítást szolgáló felújításokkal. Ezért van az Évosznak az a javaslata, hogy a kormányzati oldalról is célszerű lenne a lakossági megtakarításokat kiegészíteni. Azt mondjuk, hogy 1+1 forint, vagyis egy 50%-os támogatást javaslunk ami kifejezetten és csak és egyértelműen energia megtakarítás szolgáló felújításra költhetődne el.
Ez egyfajta zöld hitel lehetne, vagy pedig akár ez egy zöld hitelhez kapcsolható állami kedvezmény is?
Ugye az a kérdés, ki mit tekint zöld hitelnek. Mi most az energiatakarékosságot is egyfajta zöldítésnek, környezettudatosságnak éljük meg, és azt gondoljuk, hogy a tartós rezsicsökkentést az nem föltétlenül a gáz és az elektromos áram plafon meg rezsikedvezmények adják, hanem az energiatakarékos felújítások szolgálják hosszú távon a rezsicsökkentést, és akkor kisebb a széndioxid kibocsátás is Magyarországon, mert eléggé szennyez a lakókörnyezet a mostani fűtési rendszerek, és gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy a lakosság kap támogatást azzal szemben, hogy egy magasabb összegért esetleg ilyen széndioxid kvótákat kell Brüsszeltől megvenni, mert nem csökken a füstgáz kibocsátása Magyarországon.
Hát akkor ön most azt mondja, hogy tulajdonképpen már a forrása is részben megvan ennek a támogatásnak, hiszen ha nem kell befizetni kvótába, illetve kevesebb rezsi támogatást kell adni a lakosságnak, akkor ebből a kettőből kihozható a forrás.
Igen, tehát mi úgy látjuk, hogy már egy 30-35 milliárd forintból 15-20 ezer lakás energiatakarékos felújításához lehetne hozzájárulni ebben a konstrukcióban, hogy 1 plusz 1 forint.
Jelezték-e ezt már az illetékeseknek, és van-e bármilyen reakció erre?
Folyamatos szakmai konzultáció van a kormány szakértői és az évoszos kollégák között. A konstrukciót jónak tartják, keresik a forrás lehetőséget, mondjuk mi, hogy mindig arra van pénz, amire a politika vagy a kormány szán. Ha Brüsszelből jönnének a források meg, az ugye nem akkor ez egy evidencia lenne, hiszen a brüsszeli források jelentős részét energiatakarékos megoldások mentén kell Magyarországnak is elköltenie. Az a kérdés, hogy brüsszeli pénzek nélkül, költségvetési forrásból, ezzel a logikával, amit ugye most itt szemléltettünk is, hogy ne Brüsszelnek adjunk kvótáért pénzt, hanem a lakosságnak, hogy csökkentse a széndioxid kibocsátást. Ezzel a logikával én szerintem a kormány rövidesen fog foglalkozni.
Ráadásul ugye ÁFA oldalon azért ez azonnali bevétel is.
Igen, igen.
Erre vonatkozóan vannak számításaik, hogy egy ilyen 35 milliárdos támogatásból milyen adóbevétel generálódik most túl az evidens 27% ÁFA-n?
Számítást nem végeztünk, de az ÁFA-n a foglalkoztatáshoz kötődő járulékon és adókon keresztül a megnövekedő forgalom mentén, az iparűzési adó területén, tehát számos olyan költségvetési jogcím van, amin keresztül ennek a pénznek egy jelentős része visszamegy a költségvetéshez, és kétségtelen nem vagyunk szégyellősek, az építőiparnak pedig munkát ad, elsősorban a mikro- és kisvállalkozóknak, mert nekik a piaca a 1-2-3 lakásos épületeknek a felújítása, és tulajdonképpen így a szakmunkásokat és a mérnököket meg tudjuk tartani, hiszen az összes munkánknak mintegy 20%-a a lakásépítés, lakásfelújítás.
Az elmúlt percekben Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. És ez volt mára a Reggeli Monitor Extra délelőtti hírműsorunk beszélgetéseiből hallhattak egy válogatást. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Somodi Evelint hallották. Rövid zene, és hamarosan várom önöket a friss hírekkel.